Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 66. számú Zsoltárunk első versét. 66. számú Zsoltárunk első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, és magasztaljuk tovább a mi Urunkat a 294. számú énekünk első három énekversének éneklésével. A 294. számú énekünk első verse így kezdődik: Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, az evangélium 14. részéből, a 24-től a 33-ig terjedő igeversekből. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükbe felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizem. Mire ő így szólt, jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizem, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban, Isten fia vagy. Isten az ő igéjében szólal meg, és szólít meg bennünket, teremtményeit, és várja, hogy feleljünk. Gyertek feleletképpen, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk együtt. Így. Töredelmes szívvel állunk előtted, ég és föld alkotója, teremtő, mindenütt jelenlévő, mindenható Szent Isten. Eléd jöttünk mindenek felett való, akit nem fogadhatnak be az egeknek egei. Mi szólítunk ideig valók az örökké valót, végesek a végtelent, kérve most, nézd le ránk. Köszönjük, hogy Jézusért atyánknak nevezhetünk. Köszönjük, szerető mennyei édesatyánk, azt is, hogy irgalmad új napot virasztott reánk. Köszönjük, hogy ma a megnyugvás napján, a te napodom, a neked szentelt időben, itt lehetünk házadban. Rád figyelünk, Urunk. Bocsáss meg nekünk, kérünk, ha a szívünk tud hűvös lenni, mikor rád gondolunk. Ne haragudj ránk, hogyha tartogatott vétkeinktől, hogy nehezen szabadulunk. Bocsáss meg közönyünket. Köszönjük, hogy nem bűneink szerint bánsz velünk. Jaj, akkor kiállhatna meg előtted, atyánk. De könyörgünk, légy itt velünk. Hozz reményt, gyógyulást, megújulást, vígaszt. Könyörgünk most, Szentlélek Isten, örök életre vezérlő beszédet tárj elénk. Jöttünk, kegyelmedbe fogózva, árvám, bízva, hogy megszánsz. Amen. Az igehirdetésre készülve, így fennállva keresse ki és énekelje a gyülekezet a 162. számú dicséret 7. versét. A 162. számú énekünk 7. verse így kezdődik, prédikáltasd
szent igédet, felséges Isten. Igehirdetés alapigéjét Ézsaiás proféta könyvéből olvasom, Ézsaiás proféta könyvének 45. részének 22. verséből eképpen. Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, nekünk Pest Erzsébet központi lelkipásztoroknak nagyon sok okunk van az örömre, és nagyon sok okunk van hálásnak lennünk. Ti értetek, és ezért a gyülekezetért. A sokféle ok közül most egyet szeretnék megemlíteni, nevezetesen azt, hogy tudjuk, hogy nagyon sokótok vált ige olvasó emberré. Néhány hete idős testvért látogattam meg, és a kis konyhájában ülve beszélgettünk, és az egyik félreeső kis varró asztalon ott állt a református Biblia olvasó kalauz és a Biblia. Egy héttel később egy másik testvéremnél járhattam, bevezetett a dolgozó szobájába, a falakon igék, az asztalon igék, oldalt a Szentírás, napra készem. Néhány nappal ezelőtt férfi bibliaórát tartottam, és amikor vége volt az alkalomnak, az egyik kedves férfi testvér előhozott egy nagyon nehéz ige szakaszt, és egy kérdést tett föl vele kapcsolatba. Az az ige szakasz az előző napi újszövetségi ige volt, arra kérdezett rá, hiszen olvassa naponként az igét. Hálára indító testvérek, hogy közülünk sokan megértettük azt, hogy az olvasott ige olyan az ember lelkének, mint a testünknek a kenyér, hogy napi szükséglet. És mégis azt gondolom, kedves testvérek, hogy talán senki nincs közöttünk, aki ne élte volna át, akár egy otthoni csendességében, igére figyelve, pláne egy hosszabb ószövetségi, nehezebben érthető ige szakasz olvasásakor, hogy a gondolatai ne kalandozott volna el valamerre felé. Én abban is egészen bizonyos vagyok, hogy mindenki, aki ige olvasó ember és otthon is csendességeket tart, az egyben imádkozó ember is. Amikor befejezzük a magunk csendjét, Isten előtt való megállásunkat, válaszképpen az igére, amit ő mondott, vagy csak ami a lelkünkben van, azt elmondjuk a mi mennyei atyánknak. De azt gondolom, hogy nincs köztünk senki, akivel ne fordult volna elő az, hogy miközben mondta az imáját, a gondolatai szétszaladtak. Eszembe jutott, hogy néhány évvel ezelőtt az egyik ifjúsági táborban az egyik előadó azt a kérdést tette föl a hallgatóságának, hogy ki az közületek, akivel még nem fordult elő az, hogy az imádkozásában elterelődött a figyelme arról, amit pedig ő maga mond Istennek. És azt kérte, tegyük föl a kezünket, akivel ilyen elő szokott fordulni. Becsületes volt a társaság, velem együtt mindannyiunk keze a magasba lendült. Azt mondta akkor, Na, ahová elgalandozott a gondolatod, arról kezdj el imádkozni most Istennek. Mert az foglalkoztat, az tölti be az érzelmi világodat, az jár át, amerre elkalandozol, nagyon becsületesen és őszintén tedd oda Istened elé. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy nem csak ige olvasás vagy imádkozás közben fordul velünk elő az, hogy a figyelmünk elterelődik, de talán Isten tiszteletek alkalmaival is. A lelkipásztor mondja, de én gondolatban már más tájakon járok. És ha ez így van, akkor az semmiképpen sem véletlen. Ugyanis nincs köztünk senki, akinek az élete jelen szakaszába ne lenne valami, amire ne koncentrálna megkülönböztetettem. Lehet ez örömteli esemény, lehet valami nagy boldogság, lehet nagy szomorúság vagy dráma. Mindannyiunknak a szívében ott van valami vagy valaki, ami vagy aki foglalkoztat bennünket. A szerelmes fiatal nem tud másra gondolni, mint a szeretett személyre. Az dolgozik benne, az ő személye. Aki mostanság lépett be egy új munkahelyre, az jár benne naponként, hogy meg kellene itt felelnem. Be kellene illeszkednem. Aki gyermeket vár, az boldogan, örvendezően figyel ennek az új kis életnek a megérkezésére. Aki beteg, nem tud nem figyelni a betegségének gondjára. Aki gyászol újra és újra gondolatban, az elvesztett személy körül jár. Másoknak nagyon hiányzik valami vagy valaki, egy megoldás egy-egy élethelyzetükre, egy biztos, mindannyiunknak leköti az energiáját és a figyelmét valami. A mai igehirdetésnek az üzenete hozzánk egy mondatban megfogalmazva így szól. Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, és nincsen más. Rám figyelj! Ez Isten neked szóló mai koncentrált üzenete. Ő mondja, rám figyelj. Kedves testvérek, ez az ember részéről egy belső lelki mozdulást feltételez. Ez a bizalom. Uram, tele vagyok azzal, amit hordoz ma az életem. Tele vagyok mindazzal, ami belülről mozgat és irányít, ami az erőimet oda koncentrálja az életem mostani fontos ügyére. De mert te ezt mondod az igédbe, és én bízom benned, rád figyelek. Ez a hit szava és mozdulata. Másképpen fogalmazva, engedjük Istent előre. A félelmeink, a hiányaink a legszeretettebb emberünk elé, mindaz elé, ami a szívünkben ma a legfontosabb. Az elé, az ügy elé, ami olyan hangos ma benned. Legyen bárki vagy bármi, és bármilyen nagy dolog, rám figyelj. Ezt mondja először ma az Urunk. Az, ami benned mostanság olyan erős és hangos, amit szorongatsz, és ami szorongat téged, ott áll közted és Isten között. Az, amit nézel nap, mint nap, az, amin gondolkozol, ami meghatároz, ami gyötör, ott áll közted és Urad közt. És ma ezt kéri először, emeld fel onnan a tekintetedet, én rám. Hadd kérdezzem meg ennek a templomnak a csendjébe, hogy kire, mire figyelsz koncentráltam életednek ezen időszakába. Milyen ügy, megoldatlanság, mi, ki köti magához a figyelmedet és az élet energiáidat? Mi határoz meg, és mi mozgat? Tedd meg, hogy válaszolsz magadban. Kedves testvérek, minden gyógyulás, lelki megújulás, minden embertől elvehetetlen Isten élmény az Istenbe vetett bizalmon keresztül születik, hogy elkezdünk felfele nézni. Minden az embertől elvehetetlen lelki csoda ezen a lelki mozdulaton keresztül születik, hogy elkezdek fölfelé nézni, és benne bízni. Bármilyen hullámzó és viharos az életed tengere, át fogsz menni rajta, csak nézz fel először. Egyszer Jézus a viharos tengeren hánykolódó tanítványaihoz ment. Ezt olvastam föl, ezt az igét. Óriási volt a vihar, és halálfélelem közt volt a 12 tanítvány. És Jézus a vizen járva elindul hozzájuk, hogy megmentse őket. És amikor meglátják, megrémülnek, Jézus megnyugtatja őket, bízzatok, ne féljetek, én vagyok. És aztán Péter azt mondja, Uram, ha te vagy, akkor szólj, hogy hadd menjek oda hozzád. És Jézus azt mondja, jöjj. Úgy olvastuk az igébe, hogy amíg Péter Jézusra figyelt, addig járt a vizen. És amikor Péter levette a szemét Jézusról és a hullámokat, és a vihart és a szelet kezdte nézni, süllyedni kezdett. Ezért hát Isten üzenete ma ez először. Rám figyeljetek. Kedves testvérek, mi történik azzal, aki a szemét felemeli? Igénk szerint megszabadul. Ez azt is jelenti, hogy ha valaki nem emeli föl a szemét, nem néz fel Istenre, az nem szabadul meg. Ha folyton lefelé nézünk, belegabajodunk mind abba, amire figyelünk, ami meghatároz minket. A múló idővel ezek a kötelékek egyre inkább magukhoz kötnek bennünket. El addig, hogy folytogatni tudnak mindezek. Ezen a pontjainkon vagyunk újra és újra elbuktatható emberek. Ezzel szembe Isten szabadságot kínál. De ahhoz, hogy érte nyúlhass, el kell, hogy engedd azt, ami szorongat, és amit szorongatsz. Ez a hit mozdulata. Ez a hit mozzanata, amit Istened oly régen vár tőled. Hadd kérdezzem, hogy mibe gabajodott bele az életed? Hogy mi kötöz? Hogy van ez bennünk igazán? Mi vagy ki határoz meg bennünket? Hadd kérdezzem így, ki áll a szívünkben az első helyen? Nem került valaki Istenünk elé? Ézsaiás prófétán keresztül hirdette meg ezt az igét az Úristen. Rám figyeljetek, és a föld végső határáról is megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más. De a választott nép pogány isteneket követ, és pogány életgyakorlatot vezet be a mindennapi életébe. A szemét leveszi Istenről, és fölemeli pogány istenek, báványok felé. És Isten meghirdeti, és mondja újra és újra, hogyha így maradtok, rabságba mentek,
magatokat kötözitek meg, és teszitek rabbá. Isten újra és újra szólt, parancsolt, kért, fenyegetett, szeliden szólt, én népem, rám figyelj! De a nép nem akart. És jött a fogság. A zsidó népet elhurcolták az akkor ismert földvilág szélére. És a valamikori választott nép, a valamikori szabad nép, rab nép lett. És aztán ott a nagy mélységben, Babilon vizeinél ülve, rabként, sírva, felemeli szemét, tekintetét ez a nép Istenre. Bocsánatért imádkozik, és a bűnbánat könnyei folynak az arcukon, és azt mondják, bocsáss meg nekünk, Isten, mert vétkeztünk. És ahogy előre meghirdette az Isten, úgy lesz, megszabadítja őket, és hazavezeti a népet. Nézzétek csak, hogy hogy van a megszabadítatásuknak a sorrendje. Először hittel és bizakodva fölnéznek. A bálvány istenekről az élő Istenre emelik a tekintetüket, és hittel ráhagyatkoznak, bízni kezdenek, és kimondják a kulcs mondatot. Bocsáss meg nekünk, Isten. És Isten megbocsájt. És amikor belül megszabadultak, amikor Isten kitisztítja a szíveikből a bűnt, ezután jön a külső megszabadítatásuk. És hazamennek. Először felnéznek bizalommal, könnyes szemmel, reménykedőn, bűnbánó szívvel. Először Isten a szívüket szabadítja fel, és aztán felszabadítja az életüket. Hazavezeti őket. Először a belső tisztulás és gyógyulás, aztán a külső, az életük szerintük legfontosabb ügyének a valóságos rendbetétele. Isten új szövetségi népének ez az üzenet így hangzik, nézz fel a Golgotára. Ott vár a szabadító Krisztus és a szabadítás. Ha ezt a lelki mozdulatot meg tudnánk tenni, jöhetne, hogy az életünk egyéb szorító kérdéseiben is szabadulást kapjunk és megoldást. Amiről mi beszélünk az Istennek folyton? Isten sorrendje ez. Először én változzak, és aztán változni fog minden. Spurgeon talán a valaha élt legnagyobb igehirdető, így is nevezték, hogy a prédikátorok fejedelme. Szorongatott szintén az életébe egy nagy hiányt és kérdést, ami aztán a megtéréséig vezette. Így vall. Kész voltam mindenre, csak megnyerjem Isten bocsánatát. Sorba jártam vasárnaponként az összes templomot, de ki kell mondanom, hogy a teljes evangéliumnak prédikálását sehol sem hallottam. Prédikáltak igazságokat, nagy igazságokat, jó igazságokat, de azt, ami éppen nekem kellett, hogyan bocsáttatnak meg az én bűneim, azt nem mondta nekem senki. Egy téli napom egy templomba akartam menni, de olyan erősen havazott, hogy nem folytathattam utamat. Betértem tehát egy kis mellékutcába, és az ott lévő, nekem teljesen ismeretlen kis kápolnában, amely az eredeti metodisták gyülekezési helye volt. Egy férfi lépett a szószékre, felütötte a Bibliát, és ezt olvasta. Rám figyeljetek, a föld legvégéről is, és megszabadultok. Angol fordítás szerint nézzetek rám. Előbb azt hittem, hogy 50 félét is kell tennem az üdvösségért, és itt csak ezt a szót hallottam. Néz. Hát oda néztem Krisztusra, csak nem kinéztem a szememet, és kimondhatatlan boldogságomban még mindig oda akarok nézni, rá az égbe akarok nézni. Hogy mondja igénk, rám néz, és megszabadulsz. De vajon honnan, milyen terhek, mélységek és nyomorúságok közül tud szabadságot adni az Isten? Erre az igényben a válasz így szól, a föld legvégéről is. A föld legvégének helyét mindannyian ismerjük. Azt mind pontosan tudjuk, hogy lehet eljutni a mi élet pusztaságunkban is a végső határainkig. Ezt a helyet mi ismerjük, mert jártunk sajnos életpusztákban. Tudjuk, mit jelent a föld legvégső határa. Hányszor jutottunk el erőnk legvégére, az idegrendszerünk kifáradásáig. Jártunk családi és magánéleti drámák között a saját pusztáinkba. Eljutottak sokan addig a pontig, nincs tovább, elég, ez a határ. Ez az én erőm, én életem határterülete. Az erőim és a teljesítő képességem határáig jutottam. Nincs tovább. Ismerjük ezt a helyet, amiről az ige beszél. A zsidó nép számára Babilon partjai jelentették ezt a helyet. Sajnos mi is ismerjük. És ilyenkor általában elkezdünk futni fűhöz, fához segítségért, belemenekülünk munkába, ha úgy van ajzószerekbe vagy alkoholba, keresünk bárkit vagy bármit, hogy a hiányainkat pótoljuk. Hiányainkat pótszerekkel töltögetjük, de ezek mind csak jobban lehúznak. Isten ma ezért szól, rám néz, és én megszabadítalak. A föld legvégső határáról is. Nagy kérdés, kedves testvérek, hogy rá tudunk-e nézni az Istenre hittel? Hogy fel tudunk-e rá nézni? Meggyőződésem, hogy a gyógyulásunk útjába a saját feltételeink állnak. Meggyőződésem, hogy a gyógyulásunk, a megváltozásunk útjába a saját feltételeink állnak. Ezeket Istennek szabjuk. A legtöbb templomos ember így gondolkozik, Uram, ha kisegítesz mindabból, amiben most vagyok, ami az életemet megkötözi és drámát jelent, Uram, ha megszabadítasz attól a nyomortól, amiben vagyok, vagy betöltöd a hiányomat, vagy meggyógyítasz, hinni fogok neked és benned. Mert látni fogom, hogy te segítő és szerető Isten vagy. Ha kiszeretgetsz és kivezetsz engem abból, ami megterhel, amin én nem tudok túllépni, ami a figyelmemet magához köti, hinni fogok neked. Ha a külső életemet megszabadítod, bízni fogok benned, csak segíts. Saját magunkra figyelésünktől nem halljuk Isten akaratát és az ő feltételeit. Az ő sorrendje pedig ez. Rám figyelj, és bennem bíz. Ez az első. Ha így lesz, megszabadítom a belsődet, megtisztítalak, és a fiammá teszlek. És ezután megerősítelek, reményt adok, és új kezdetet. A külső életedet is megváltoztatom, ez meg az én sorrendem. Hányan imádkoztak sírva férfiak a II. Világháború poklába lövészárkokba. És azt fogadták, Isten, csak egyszer vigyél haza innen, ebből a pokolból. Hinni fogok, a tiéd leszek. Templomos keresztény ember leszek. A családommal együtt téged fogunk szolgálni, csak innen ebből a pokolból vezess ki. És Isten de sokakat kivezetett, hazahozott. De az 50-es évek végére a templomaink ismét üresedtek. És nem úgy lett, ahogy ígérték, halálosan komolyan. Oly sokan. Mert ha csak a külső életünket akarjuk megváltoztatni Istennel, az nem menti meg a mi lelkünket. Ezért hát arra bíztatlak, testvér, hogy engedd el a saját feltételeidet, és fogadd el az ő feltételeit. Hallgasd az övét. Nézz fel rám, bízva. Vedd komolyan az igéket, amelyeket neked mondtam és ígértem. Higgy nekem, és én újat kezdek veled és benned. És aztán jön a külső életed átformálása. Ha te változol a viszonyodban felém, minden változik majd körülötted, ami neked oly fontos ma, amit úgy vágysz. Akik ma úgy ülnek itt, hogy azt érzik, eljutottak saját életföldjüknek határáig, akiknek a lehetőségeik, erejük fogytán van, azoknak hirdetem Isten üzenetét. Rám figyelj, megszabadulsz, hazahozlak a föld legvégső határáról is. És végül Isten számára nincs lehetetlen. A te élethelyzeted sem az. Isten számára nincs gyógyíthatatlan betegség. Isten számára nincs megoldhatatlan élethelyzet. Isten számára nincs olyan krízis, amiből ne lenne megoldás. A tiéd sem az. Ha volt közösség, nép, egy-egy ember, akinek kilátástalan, akiknek kilátástalan volt az életük, az a zsidóság volt ott a fogságban. Egy a világ végére elhurcolt, kirabolt, megalázott, jogfosztottá tett nép, tele gyásszal a szívükbe, miben reménykedhetett volna? Hazamentek. Testvérek, hazamentek a föld legvégső határáról is. Mert Isten azt mondta. És úgy lett. És templomot emeltek, és házakat építettek, és szöllőt ültettek, és élni kezdtek. Miért? Mert Isten előtt nincs lehetetlen. Hát számodra is ragyog a remény. Mindig van remény. Van megoldás. Csak egy megoldás van. Így hallottuk igénk utolsó mondatrészében. Megszabadulsz, mert én vagyok az Isten, és nincs más. Van Isten, szabadító, és nincs más. Befejezem. Olyan sokat figyeltünk már másokra. Olyan sokat szaladgáltunk emberekhez, figyeltük mások véleményét rólunk, mások elgondolásait, sokszor követtük bölcstelen útmutatásaikat. És oly sokat figyeltünk és figyelünk önmagunkra, a belső hangjainkra, az érzelmeinkre, a pillanatnyi lelki állapotunkra. Oly sok mindenre figyeltünk már. Itt az idő, testvérek, hogy figyeljünk üdvösségünk adójára, szabadító Istenünkre. Adventre készülünk, figyeljünk hát koncentráltan, sokkal komolyabban, felfelé, megváltó, megtartó, gyógyító Krisztusunkra. Isten engedje meg, hogy így legyen. Amen. Nehezen emeljük Jézushoz szemünk, mert oly sok minden lehúz minket. Te, aki azt mondod magadról, Jézus, hogy tudom a te dolgaidat, látod a legjobban, hogy mennyire igaz ez ránk. Szeretnénk felemelkedni lélekbe hozzád, de oly sok minden fogva tart minket, megkötözve, arcunkat lefelé tereli. Őszintén mondjuk neked, Urunk, hogy abban is a segítségedet kell kérnünk, hogy hittel fölfele tudjunk nézni. Könyörgünk hát, emelt tekintetünket önmagad felé. Köszönjük, hogy mindenki, aki hittel felfelé néz, megtisztul és megszabadul. És köszönjük, hogy mindenki, aki megtisztult és megszabadult, annak az életét elkezded átformálni. És a külső élete is változni kezd. Ne haragudj, Urunk, hogyha mi oly sokszor csak a külső életünkkel, a minket foglalkoztató dolgokról beszélünk neked, és saját imáinktól nem halljuk, hogy te mit mondasz nekünk, hogy mi a te sorrended, hogy mit szeretnél te velünk. Ne haragudj vakságunkért és süketségünkért. Köszönjük, hogy ma is szóltál. Köszönjük, hogy irgalmad jele az, hogy újra és újra beszélsz, mert szeretnél minket meggyógyítani. Légy segítségül, Urunk, hogy gyógyítható gyermekeid legyünk. Köszönjük, hogy szóltál. Áldott Krisztus Jézus. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más. Amen. A gyülekezet foglaljó helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Az iratterjesztésünkben szép és értékes karácsonyi ajándékok vásárolhatóak. Szeretettel ajánljuk ezeket. Jövő héten hétfőtől péntekig, este 6 órai kezdettel adventi esték sorozat lesz, karácsonyi ünnepekre való lelki készülődésként. Evangelizációs igehirdetéseink szolgálatát a gyülekezet lelki pásztora végzi. Legyen ez közös ügyünk, azzal, hogy jövünk és hívogatunk. Azaz holnaptól, minden este péntekig, 6 órától szeretettel várjuk a testvéreket. Értelemszerűen szokott rendünk szerint minden egyéb igei szolgálat és alkalom az előkészítőbe olvad bele. Hirdetem továbbá a testvéreknek, hogy jövő héten vasárnap, november 30-án este 6 órakor az Erzsébeti esték kulturális rendezvény sorozatunk keretén belül Takaró Mihály irodalom történész tart előadást. Előadásának a címe Magyar kultúra tegnap, ma, holnap, és az előadásának alcíme Mi mentheti meg a nemzetet? Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe. Hirdetem továbbá, hogy még sok testvérünk elmaradt ezévi egyház fenntartói járulékának befizetésével, szeretettel és tisztelettel kérjük, hogy aki elmaradt, legyen kedves, pótolja. Nagyon köszönjük, akik ezt megtették már. Továbbá hirdetem a testvéreknek, hogy akik a gyülekezeti kirándulásra mennek, most a teljes Isten tisztelet után a nagyobbik gyülekezeti terembe legyenek kedvesek befáradni egy rövid megbeszélésre. És végül, de nem utolsó sorban, szeretném megköszönni minden Anima Soni zenekari tag nevében azt, hogy ilyen sokan megtiszteltétek a mi zenekarunkat, eljöttetek, nagyon köszönjük a sok szeretetet és a bíztatást. Soli Deo Gloria. Záró énekünket keressük ki, ez a 367. számú dicséret. Énekeljük végig mind a négy versével. 367. számú énekünk első verse így kezdődik. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk.